Jó, én Kálmán László vagyok, az elméleti nyelvészet. Hát ott dolgozom, amit korábban úgy hívtak, hogy MTA-ELTE elméleti nyelvészet tanszék, kihelyezett tanszék. Azóta az MTA-tól elkerült a Nyelvtudományi Intézet, a tanszék átalakult, nem tudom én, mivé központtá, úgyhogy most már semmi nem ugyanolyan, de a lényeg ugyanaz, hogy mi az Nyelvtudományi Intézetben dolgozunk, és a Nyelvtudományi Intézet tartja fönn és finanszírozza a tanszéket, de hát az ELTE-n van a szakunk, meg a PhD programunk, meg ott tanítunk, tehát ilyen értelemben az ELTE-hez tartozunk. És ez a kurzus, ez előadás, én azért meg fogok próbálni kommunikálni, és azt gondoltam, hogy ez a nagyon furcsa formája az előadásnak, hogy online megy, ez azért a hasznunkra is fordítható. Bocsánat. Közben eszembe jutott, hogy nekem ezt fel is kell vennem, de azt még nem találom, hogy hol kell. Hasznunkra is fordítható azért, mert egyébként azt szoktam csinálni, hogy a teremben megyek egy mikrofonnal körbe, és úgy próbálom elérni az embereket, akik hozzá akarnának szólni. Ez most úgy egyszerűbb lesz. Ha mindenki kikapcsolja a mikrofonját, az jó a zaj miatt, de hogyha valaki meg akar szólalni, akkor nyugodtan kapcsolja be a sajátját, és szólaljon meg. Én csak négy arcot tudok maximum egyszerre látni, de ha valaki megszólal, akkor megjelenik az arca is. Szóval ez szerintem még talán jobban is megoldható, mint amikor élőben vagyunk, és nem kell körbejárni a mikrofonnal. És én meg fogok próbálni azért ma is, meg általában kommunikálni, hogyha lehet. És fölteszek kérdéseket, mert az úgy érdekesebb. Ezt akartam még technikailag mondani. Ja, meg azt, hogy ilyen adminisztratív ügyekben ehhez én egyáltalán nem értek, tehát azt a tanszék, a tanulmányosztályon kell megkérdezni, vagy a mi tanszékünkön, ami a Bencúr utcában vagyunk, és akár rajtam keresztül el lehet érni a tanszéki adminisztrátor, de én mondjuk általában nem tudok az adminisztratív kérdésekre felelni. Na, akkor kezdjük el. Oké, a felvételt is benyomtam. Jó, szóval ez az előadás, hogy általában arról a tudományról szól, amit elméleti nyelvészetnek vagy általános nyelvészetnek hívnak, és aminek az a lényege, hogy... Ja, bocsánat, kiírta nekem mindenkinek szóljak, hogy fölvesszük ezt az előadást, de ezt már meg is írtam, úgyhogy most nem kell külön engedélyt, kell mindenki tudjon róla, hogy ezt fölvesszük, mert ez az egyetem erre utasított minket. Jó, tehát erről a tudományról szól, természetesen csak ilyen nagy általánosságban alapfogalmakról fogunk beszélni. Van két kötelező olvasmány, amit a honlapon feltüntettem, az egyik az online is elérhető, a másiknak egy korábbi kiadása elérhető online, azt hiszem, és tehát ezek hozzáférhetőek, de azt rögtön az elején el kell mondanom, hogy én annak nem látom értelmét, hogy ami ezekben az olvasmányokban benne van, azt én itt elmeséljem, mert azokat el lehet ott olvasni. Tehát az előadás nem igazán arról szól, hogy mi van az olvasmányokban, és nem is egyszerűen csak elmondom ezeket a mindenféle tudnivalókat. Persze megpróbálok minél több szakkifejezést majd úgy belekeverni, hogy az hát, ha megragad, meg világossá válik, hogy mit jelent, de azért ennek az előadásnak a tartalma az meglehetősen szubjektív lesz, tehát csak annak látom értelmét, hogy én ezt élőben elmondjam, hogyha ezt valamilyen módon értékelem, amit mondok, és olyat mondok el, ami az én személyes viszonyom ehhez, nem pedig olyat, amit el lehet olvasni a könyvekben is. Tehát ez tulajdonképpen, amit mondok, az kiegészíti azt, ami ezekben az olvasmányokban van. A számonkérés az úgy fog menni a fél év végén, a vizsgai időszakban, hogy lesz egy teszt, egy ilyen feleletválasztós teszt, ahol majd fogok az utolsó órák valamelyikén, majd mutatok rá példát. Minden kérdésre lesz négy vagy
Tudod, hogy
három
a
egy
másik az nem volt jó.
mikrofont némítsd le, köszi.
Tudod,
Minden kérdésre három vagy négy lehetséges válasz lesz, és akkor abból kell kiválasztani, hogy melyik lehet a jó. Szerintem nem nehéz, de sokan szoktak panaszkodni, hogy néha gondolkozni kell a válaszhoz. Tehát, hogy nem nagyon lehet puskázni, mert nem olyat kérdezzek, ami úgy szóra benne van valamelyik könyvben, hanem olyat, ami az, vagy a kérdések nagy része az olyan, hogy alkalmazni kell azt a tudást, amiről itt beszélünk, meg ami a könyvekben van. Tehát ezért én nem is nagyon félek a puskázástól, mert néha reklamálnak egyébként emiatt, hogy gondolkozni kellett a válaszokon. Én eleinte nagyon elcsodálkoztam, hogy ezzel mi a baj, de gondolkozni kell hozzá. Jó, ezt akartam még elmondani, meg mi az, ami még fontos. Körülbelül ez. Hogy milyen lesz pontosan a számonkérés, az arról majd mutatok ilyen képzeletbeli mintakérdéseket a fél év vége felé valamelyik előadáson, hogy mégis mire kell számítani. Ja igen, és ezeken az olvasmányokon kívül, amit még nagyon fontosnak gondolok, hogy amiből ki kéne indulni, azok majd az órai diák lesznek. Ezeket mindig föl fogom rakni a honlapra, minden előadás után. És azoknak a tartalmát érdemes alaposan átnézni, és ahhoz hozzáolvasni. Nagyjából a végén, a tesztben csak olyasmiket fogok kérdezni, amik a diákon is szerepelnek, de a részleteket, azokat meg kell nézni ezekben a megadott kötelező olvasmányokban. De szerintem érdemes a diák, legalábbis eddig az jött be, hogy érdemes a diákkal kezdeni a felkészülést. Na, körülbelül ennyi lett volna a bevezető mondókám, és akkor ma...
Persze. De a diák itt lesznek a tímen megosztva, vagy én?
Nem. A saját szerverünkön, a tanszéki szerveren van egy honlapja ennek a kurzusnak, aminek a címét én elküldtem abban a körüzenetben, amit az elején küldtem, de elküldöm szívesen majd újra. Tehát az összes dia, a felvételek, mind ott lesz fönt. Én a Teams-re egyáltalán nem is készültem, mert súlyos problémája van.
Jó, köszönöm szépen.
Jó, oké. Hol is tartottam?
Lehet egy kérdésem, tanár úr?
Persze, hogy lehet.
Köszönöm szépen. Én nem tudom bekapcsolni a kamerát, elnézést, kórházban vagyok. És itt nem adottak hozzá a körülmények.
Hát ezért mondtam, hogy aki tudja, az kapcsolja. Igen.
Nézést, hogy itt az lenne csak a kérdésem, én késő jöttem, ezért is most kérek, de hogy a chat nekem le van tiltva, hogy itt ezen a felületen, mert nem vagyok a team member, nem vagyok csapattag, igen. Hogy ez általános lesz ezen az órán, vagy ez csak az én tanulhelyem.
Nem, itt arról van szó, hogy fogok csinálni egy Teams csoportot ehhez, csak erre ma nem volt időm, mert azt gondoltam, hogy nem fogunk Teams-t használni. De a következő alkalomra meg lesz a saját Teams csoportunk, és akkor mindent lehet, majd a chatet is lehet használni. Ez most egy kényszer megoldás, mert kiderült, hogy a Jitsi megállította a résztvevőket 100-nál, holott nincs ilyen, elvileg nincs ilyen limit, nincs ilyen korlátja. De most mégsem engedett be 100 embernél többet, és ezért kényszerültünk rá arra, hogy Teams-t használjunk. Nekem ez sokkal... Jó. Van még kérdés?
Bocsánat, lehetne nekem is egy kérdésem?
Persze, nyugodtan.
Hogy ez az előadás, ez is oda lesz feltöltve majd a
csoportunkba,
hogyha elkészítünk?
Ja nem, azt most mondtam az előbb, hogy azon a honlapon lesz feltöltve, ami a saját tanszékünknek a honlapja. Tehát nem a központi egyetemi szerverre, hanem a mi tanszéki szerverünkre. Aminek a címét elküldtem az első körlevélben, amit írtam. De ha kell, újra elküldöm, semmibe nem kerül. Jó? Szuper. Még valakik jöttek. Jó? Oké. Okay. Na, akkor szerintem kezdjük el. Haha. Haha. Tudtam én, hogy ezzel probléma lesz. most mit lehet látni az én megosztásomból? Az egész desktopomat, mi?
Látjuk.
Az nagyon... Ez nagyon nagy probléma, igen. Tudtam én, hogy baj lesz ebből a Teamsből. Mert az egyik dolog, amit nem tudok megcsinálni, az az, hogy az a képernyőmről csak az egyik ablakot osztom meg. Ez a funkció itt nem működik.
Az előbb láttuk az ablakokat, de hogyha lerakja a Teams-t a tárcára, akkor utána láthatjuk, hogy mit csinál a számítógépem.
Oké, akkor... Bocsánat.
Akkor... Mindig ugyanazt fogjuk látni, mint ön.
Értem. Már ezt felfogtam. Tehát akkor elindítom azt, hogy megosztás. Megosztom a egész képernyőmet. És most lehet látni ezt a diát, ezt a bevezető diát?
Igen.
Ó, szuper. Ez nagyon jó. Egy hátrányom, hogy én viszont semmit nem látok, én is csak ezt a diát látom. Tehát ezen túl a köztünk levő kommunikáció igen nehéz lesz. Na jó, mindegy, hát ez van. Jó, tehát ma arról kellene beszélni a nagyon kevés fennmaradó időben, mert ennél sokkal több időt szántam rá, hogy azt ugye mindenki tudja, hogy a nyelv az jelrendszer, ezt megtanultuk az iskolában, de ezzel egy csomó izgalmas kérdést felvet, már úgy értem, hogy nekem izgalmas, nem biztos, hogy mindenkinek izgalmas, de egy csomó kérdést felvet, hogy ezt pontosan hogy is kell érteni, ugyebár kukacoskodni kell mindennel kapcsolatban, és egy kicsit meg kéne beszélnünk, hogy ezek az alapfogalmak mit is jelentenek, hogy amire a mindennapi életben használjuk őket, az mennyire felel meg annak, mint ahogy a nyelvészetben használjuk őket. Próbálok lapozni, de úgy látszik, hogy az se könnyű. Tehát az első, a kérdés az lenne, hogy
egyáltalán...
Igen? Oké, az a baj, én is csak ezt a diát látom, tehát ha valaki megszólal, legfeljebb hangban tudom, veszem észre. Jó, tehát az első kérdés akkor az, hogy mit szoktunk a hétköznapi életben jelnek hívni, az micsoda tulajdonképpen, mire mondjuk az, hogy valaminek a jele, vagy jelzi valaminek a, vagy valamit jelöl, vagy szóval mi az, hogy jel? Mi erről a mindennapi tapasztalatunk. Van valakinek ötlete?
Hát egy olyan jel, ami valami másik entitáshoz.
Nagyon rosszul hallom, de...
Hogy jel, mint jelzés, hogy a koordinációt segíti elő esetleg.
Nagyon rosszul hallottam, de valami...
Vagy amit így ért.
Mit?
Vagy ami ilyen érzékszerveinket felfogható, amit látunk, tapintunk,
ha igen, az
ilyen jelenség.
Az biztos, hogy mindenképpen felfoghatónak kell lenni, tehát de minden más jelenségnek, de a jelenségek közül azért a jelnek van valamilyen speciális tulajdonsága. Az egy alapfeltétel, persze, fel kell, hogy tudjuk fogni. És az első... információt hordoz, ez is egy nagyon jó meglátás, de mit értünk azon, hogy információt hordoz? Az első válasz szerintem jó volt, csak nagyon rosszul hallottam.
Itt hogy van indexikólum, meg ilyenek.
Azok a fajtája a jeleknek, az még odébb van egy kicsit. De... Igen, de mondom, aki először válaszolt, és nagyon rosszul.
Vagy jelentései vannak számunkra, és értelmezni tudjuk.
Valami így van, valamilyen értelmet hordoz, ez majdnem ugyanaz, mint hogy információt hordoz. És ismétlem, hogy aki először válaszolt, és nagyon rosszul hallottam, azt szerintem tök jót mondott, hogy valami másra utal önmagán kívül, vagy valami ilyesmi hangzott el. Ez egy nagyon jó meglátás, ez lefedi azt is, hogy információt hordoz, meg ilyesmi, hogy egy olyan jelenség, amit mi fel tudunk fogni, de önmagán kívül valami másra is utal, nem csak, ugye, mert ha egy fát meglátunk, akkor az nem jelent, nem utal másra, mint önmagára, hogy az egy fa. Ha egy fát jelzésnek, jelnek használ valaki, mert végül is bármit lehet jelnek használni, akkor viszont, ha azt jelzi, hogy ahova oda bizonyos helyekre ültetnek csak ilyen fát, akkor már utal valamire, akkor már jelnek minősül. Ugye ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen bármilyen jelenség jelnek minősülhet, hogyha erre a célra használják. Jó, ezt nagyjából így szerintem el is lehet fogadni. Én is valami ilyesmit írtam fel, hogy olyan érzékszervekkel, közvetlenül érzékelhető jelenség, ami saját magán kívül másra is utal. Én még ide írtam azt is, hogy csak azoknak a számára utal, akik ismerik a használatát. Miért kell ezt így külön kimondani? Vajon valakinek van-e ötlete, hogy miért mondom ezt, miért teszem ezt így külön hozzá?
Azért, mert a kommunikáció minimum két fél között történik.
Igen, és jel nem lehet kommunikáció nélkül?
Hát akkor mire használnánk, hogyha nem része a kommunikációnak?
Nincs olyan jel, amit nem használunk, hanem csak magában jel, anélkül, hogy valaki használná?
A jelek azok kulturálisan meghatározottak. Egy bizonyos kultúrában más jelenthet ugyanaz a jel, ami számunkra valamit jelent.
Ez...
Nem csak kultúrában, hanem a társadalmi csoportokban is.
Oké. Szóval... Tehát azt veszem észre, ezek nagyon jók, amiket mondtok, de a mikrofont le, mert most már... Nagyon visszhangzik. Tehát, hogy nagyon jó, amiket mondtok, de úgy veszem észre, hogy mindannyian a jeleknek egy sajátos fajtájáról beszéltek, amit valóban a tudományban jelnek szoktak hívni, és ami kommunikációt feltételez, és amire én is odaírtam, hogy valaki az használatát ismerni kell, és persze ennél fogva a kultúránként is változhat a használata, meg ilyesmi. De az eredeti kérdésem, az volt, hogy a hétköznapi életben mire mondjuk, hogy jel, és szerintem a hétköznapi életben sokkal szélesebb értelemben használjuk azt, hogy jel. És én azt vártam volna, de előre, egyébként nagyon okosan, de előre mentetek, és már a tudományos meghatározását mondtátok, de vegyük észre, hogy a hétköznapi meghatározásába egy csomó minden más is beletartozik. Tehát arra gondolok például, hogy a hétköznapi életben simán... Bocsánat. Nem hallom. Hogy a hétköznapi életben egy csomószor azt mondjuk rá, hogy ez valamit jelez, vagy valamit jelöl akár, hogy ez annak a jele, hogy, amikor egyébként nincsen kommunikációról szó, és nem valaki használja a jelet. Tehát például...
Kressznél például, vagy hogyha egy alkalmazást használunk, ikonok, ugye? Tehát, hogy a Facebooknak például az ikonja, az is csak egy adott ember ismeri, és ott sincs kommunikáció, vagy így a kressz táblák, közlekedési táblák.
Én nem állítanám, hogy ott nincs kommunikáció. Hát valaki oda rakja azt a kressz táblát, vagy valaki oda tervezi azt az ikont a felületre, az aki kommunikál. És
aktív kommunikáció nincsen, és igazából okay. Akkor...
Én azt mondanám, hogy ott nem egyidejű a kommunikáció. Tehát korábban állítják, hogy... Igen?
Az arra gondol, hogy például a tűznek a jele az a füst.
Hogy a füst
és mondjuk olyan ember, aki nem látott még tüzet, az nem tudja, hogy a füst az mit jelent, de csak a füstöt látja. És nincsen előzetes tudása, és nem tudja, hogy ez a tüzet jelenti.
Igen, pont ilyen esetekre gondoltam, vagy ilyen esetekre is gondoltam, de ez független attól, hogy valakinek van-e róla tudása, vagy nem. Mi azt gondoljuk, hogy a füst az mindenképpen valami égésre utal, tehát tulajdonképpen annak a jele, hogy ott valami ég, és akár lángol, akár csak halázslik, vagy mit tudom én. De most független attól, hogy tudja egy valaki, az a lényeg, hogy itt nem zajlik kommunikáció. Tehát nem arról van szó, hogy a tűz szeretné velünk közölni, hogy ő ég, és ezért füstölög, hanem ez mindenféle kommunikációtól függetlenül jelöl valamit. Pontosan erre gondoltam, igen. Tehát, hogy
esetleg hétköznapi példa, elnézést, esetleg igen. Hétköznapi példa lehet az is, hogy amikor azt a szófordulatot használjuk, hogy ez egy jel, tehát ilyen sors.
Úgy, jaj, az is nagyon jó használat, igen, igen. Rossz előjel, meg ilyesmi, igen, igen. Igen, és ott se kommunikációról van szó, hanem arról van szó, hogy most a független attól, hogy hiszünk-e ezekben a ómenekben, meg előjelekben, azért ott arról van szó, hogy nem kommunikációs célból látjuk a jelenséget, de mégis azt gondoljuk, hogy valami másra is utal önmagán kívül. Jó, most egy pillanatra...
Volt,
igen?
bocsánat, vagy esetleg lehetnek ezek a nyilak is, hogy már a felé kell menni. Nyilván minden ember követi, de nem kommunikálják le, hogy igenis arra felé megyünk.
Na, egy pillanat, akkor most pont az, amit félbeszakítottam, és amire vissza akartam térni, a kresztáblák meg a mondjuk az ikonok egy alkalmazásban, hogy ott félbe maradt az a mondatom, hogy ezek szerintem kommunikációt valósítanak meg, csak nem egyidejű kommunikációt, hanem valamikor valaki kirak egy táblát, vagy elhelyez egy ilyen nyilat, mint amit most legutóbb mondtál, és később fog elérkezni a címzethez, de valaki azt a jelet szándékosan használja, kirakta valamilyen céllal, valamilyen üzenetet akart közvetíteni, és az el is fog jutni ahhoz, akinek szól, a címzethez, csak nem egyszerre, hanem később, esetleg teljesen különböző időpontokban más-más címzetekhez. Tehát sok speciális fajtája lehet a kommunikációnak, például ebben a szempontból is, de ettől ez még szerintem kommunikáció, és ettől még ezt igenis ebben a szűkebb értelemben kell jelnek hívni, amit a dián is írtam, hogy az valaki használja valamire, arra, hogy jelöljön valamit, és csak azok értik, akik ismerik a használatát. És nagyon szerettem volna ezt megkülönböztetni, és nagyon jól mondtad például a füstöt, azoktól az esetektől, amikor nincs kommunikáció, hanem csak valami másra lehet következtetni, tehát ilyen értelemben valami önmagán kívül másra is utal, még sincs szó kommunikációról vagy használatról. Ez így világos, ez a különbségtétel? Itt ezt előre föl is írtam, hogy nagyjából ide el akarunk jutni, tehát, hogy a jelszót a köznyelvben másra is használjuk, és ebben a másik használatában egyébként szinonimája a tünetnek tulajdonképpen. Vagy, amit nem készültem fel, és nincs ideírva a diára, a valóban az előjel is például, akkor nem tünetnek, akkor nem a tünet a szinonimája, hanem mondjuk a, nem is tudom mi, előjel mondjuk. Tehát, hogyha valaki lázas, akkor arra következtetünk belőle, hogy beteg, és akkor a láz önmagán kívül valami másra is utal, a füst önmagán kívül másra is utal, mégsem abban a szűkebb értelemben veti el, amit az első bekezdésbe írtam, hiszen nincs szó kommunikációról és használatról, de a hétköznapi nyelven ezt is jelnek hívjuk, jó ezt a két dolgot külön tartani és eleve megkülönböztetni. A következő kérdésem az, hogy vajon egyszerű-e ezt mindig megkülönböztetni, tehát tud-e valaki olyan esetet, amikor bizonytalanok lehetünk abban, hogy melyikről van szó a kettő közül. Amikor attól függően, hogy fogom fel, vagy mik a sejtéseim, esetleg gondolhatom igazi kommunikációs célra használt jelnek, vagy sima tünetnek. Tud valaki erre példát?
Például, hogyha füstöt látok, azt behettem esetleg SOS jelzésnek, de lehet, hogy csak valaki tüzet gyújtott.
Oké, tehát ez mindig előfordul akkor, ha azt az illető jelenséget azt egyesek jelként használják, de igazi szoros értelmezett jelként, és én nem tudhatom. Igen, ez is egyesek.
Mint az indiánoknál is voltak, igen, ugye igen. Füstelek.
Szerintem erre gondolt. Igen. Van-e más eset, amikor bizonytalankodhatunk?
Ha valaki köhögetjet mondjuk.
Nem hallottam.
Valaki köhögetjet.
Igen.
Jó napot. A testbeszéd esetleg.
Igen, köhögés, testbeszéd, tehát olyan emberi megnyilvánulások.
Testbeszéd.
Igen, ilyesmikre gondolok. Olyan emberi megnyilvánulások, amiket szándékosan is lehet csinálni, kommunikációs célból is, de lehet, hogy egyáltalán nem szándékos, hanem csak a tünete valaminek, mondjuk a köhögés annak, hogy valakinek a torkával van valami bereket. Oké. Ez nagyon-nagyon jó. Ez az egyik dolog, amire... Igen?
Lényeg, nonverbális kommunikáció minden formája szerintem.
Valószínűleg majdnem minden formája ilyen. Bár ugye arról van szó, itt arra akartam kiukadni, hogy itt az önkéntelenséggel függ ez össze, ugye, mert ha szándékosan csináljuk, akkor általában valamilyen kommunikációs célból tesszük, és ha önkéntelenül tesszük, akkor pedig ilyen tünetszerű dolog lesz, és ez nem mindig világos. Tudunk-e más esetet?
Lehetséges, igen? Hogy, bocsánat, lehetséges például, hogyha valaki teljesen fehérbe van öltözve, akkor egyes kultúrákban azt a halált jelzi, más kultúrákban meg a örömet, és ezt így félre lehet értelmezni?
De ez persze, de ez már az elején mondtuk, hogy akik ismerik a használatát, azok tudják megfejteni a jelet, és az kultúránként változhat, hogy mi a használata. Persze, természetesen. De ott nem ez a fajta dilemma van, hogy egy tünetszerű jelről beszélünk, vagy egy kommunikációs jelről, mert az, ez a tünet vagy kommunikáció, ez olyankor merül fel, amikor a nem tudjuk, hogy mennyire önkéntelen. Szerintem olyankor merül ez fel. Tehát egy köhögés.
Például lehet egy ilyen dolgok, elnézést, bocsánat.
Nem hallottam.
Például lehet egy ilyen dolog a sírás.
Abszolút. Amit lehet szándékos,
illetve olyan, amit nem tudunk szabályozni, történhet boldogságból, szomorúságból, meglepődésből, félelemből, szóval...
Jó, hogy most meg, ahogy mit jel, hogy boldogság-e, vagy szomorúság, vagy ilyesmi, az már szerintem azon belül van, hogy ha tünet, akkor minek a tünete, és többféle dolognak lehet a tünete. De az igaz, hogy a fene tudja, lehet szándékos. Mondjuk pont sírni egyébként nem mindenki tud szándékosan, de nevetni például, mosolyogni simán tud mindenki szándékosan is, és ezért minden egyes mosolynál felmerül, hogy ez egy önkéntelen testi reakció-e, és abban az esetben tünet, másrészt pedig nagyon gyakran szándékosan mosolygunk, és akkor viszont jel, illetve biztos egy csomó esetben nem is lehet ezt eldönteni. Tehát igen, ezt a választ látnak, tökéletes válaszok jöttek. A kettő között nem mindig könnyű dönteni, akkor, hogyha nem nehéz eldönteni, hogy mennyire önkéntelen, vagy mennyire szándékos. Most el tudunk-e képzelni olyan eset, ez így nagyon rávezető lesz a kérdés. Ezeken a jelenségeken kívül, mikor egy ember önkéntelenül is csinálhat, meg szándékosan is valamit, van-e olyan terület, ahol szintén felmerül az, hogy bizonytalanok vagyunk, hogy valami mechanikus, automatikus dolog történt-e, ami tünete valaminek, vagy valami szándékos? Bocsánat, ez a kérdés nagyon-nagyon rávezető kérdés volt, mert ha azt mondom, hogy ezeken az emberi cselekvéseken kívül, akkor nyilván mindenki rájön, hogy mire kérdezek rá, tehát ez mondjuk túlságosan rávezető kérdés. Úgyhogy inkább válaszolok is rá rögtön. Az állatvilágban ugyanis, ott mindig fölmerül ez a kérdés, nem tudjuk, hogy mi az, ami, vagy mennyire ösztönös egy megnyilvánulás egy állatnál, és mennyire beszélhetünk szándékról. Mert bizony a magasabb rendű élőlényeknél az állatvilágban, ott a szándékossággal már abszolút kell számolni, sőt a kommunikációval is kell számolni, és akkor ugye, az, hogy egy kutya ugat, vagy csóválja a farkát, az ott bizony felmerül a kérdés, hogy ez most tünet, te-e valaminek, vagy pedig szándékos kommunikáció, mert ők képesek szándékos kommunikációra. De az embereknél is természetesen előáll ilyesmi. Tehát én ezt írtam itt egyébként ide, majdnem ugyanazt, mint amit ti is mondtad. Én a mosolyt emeltem ki, mert szerintem az, amit a leginkább a sírást azt nem mindenki tudja szándékosan produkálni. Illetve az állatok által használt jelek nagyon sokszor ilyenek. Tényleg tudnak kommunikálni, használni jelenségeket valami másnak a jelölésére, ugyanakkor persze tünete is lehet valaminek. És a kettő között azért is iszonyú nehéz megkülönböztetést tenni, mert a kommunikációjuk is sokszor ösztönös, tehát egy csomó olyan kommunikációra is képesek, amiket örökölnek, és genetikailag van bennük kódolva, és nem csak a kutyákra gondolok, hanem mondjuk a méhek kommunikációja, meg rovarok egymással mindenféle módon kommunikálnak, szagokkal, stb. És az viszont, ott viszont nagyon nehéz azt mondani, hogy szándékos, mert azok genetikailag kódolva vannak. De hát, ugye erről nagyon keveset lehet úgy általában az állatvilágban mondani, hogy melyik az, ami igazán kommunikációnak tekinthető, és mi az, ami ösztönös viselkedés.
Kérdeztetek már úr?
Persze.
Hogy ez a genetikai bekódolás, akkor nem feltételezhetjük azt, hogy tulajdonképpen, ha lebontunk, tudományosan bármilyen emberi cselekvés betudható a sejtjeink, meg a minket felépítő atomoknak a kölcsönhatásoknak az eredményének. És hogy akkor ilyen szempontból nem merül fel, hogy minden genetikailag kódolva van, vagy
Az alapfeltételeibe genetikailag kódolva vannak mindenképpen, hogy mi ezekre képesek vagyunk, de hogy pontosan hogyan valósítjuk meg, az nem valószínű, hogy genetikailag lenne kódolva, illetve csak az a része lehet genetikailag kódolva, ami az emberi, egész emberiség, amiben az egész emberiség egyformán viselkedik, ugye, mert hogy egyforma a génkészletünk. De amik között már kulturális különbségek vannak, a mosoly egyébként ilyen, mert különböző kultúrákban egészen más alkalmakkor mosolyognak. Ott már nem tételezhetjük fel, hogy ez genetikailag van kódolva. A képesség igen, de az, hogy milyen helyzetben mosolygunk, vagy pontosan hogyan, az szerintem nem lehet genetikailag kódolva, hiszen azt mindenki akkor saját kultúrája szerint elsajátítja. Nem tudom, világos ez a magyarázat. Vagy legalábbis én így nem gondolom. Én például megfigyeltem, hogy kelet-ázsiai népeknél már amennyire én egyáltalán találkoztam ilyen emberekkel, a mosoly sokkal gyakoribb, és valószínűleg egészen mást jelent, talán udvariasságból is illik mosolyogni, vagy úgy általában a jó indulat jelzésére, hogy nem ellenséges a másikkal az ember, és nálunk ez sokkal, sokkal szűkebb körül a mosolynak a használata. Ezt is jelöli persze, mert hogyha egy jobb fajta boltba bemegyünk, akkor ott az eladók mosolyogni szoktak, de hát nagyon sokszor meg nem. Tehát nem annyira kötelező, mint más kultúrákban. De hát ezek szerint nincs genetikailag kódolva. Persze a maga a viselkedésforma lehet, hogy genetikailag kódolva van, de az, hogy pontosan mikor csináljuk és milyen körülmények között, azt szerintem tanult. Jó, tehát ez akkor az egyik ilyen általam izgalmasnak tartott kérdés, amit így be akartam dobni, akkor az ez volt, hogy a kommunikációra használt és a hétköznapi nyelven is jelnek használt vagy hívott dolgok mennyire tudnak különbözni ettől a másik dologtól, amit a tudomány nem hív igazán jelnek, hanem szimptomának vagy tünetnek hív, és ami arra az jellemző, hogy oksági kapcsolat van a jel, mint jelenség, és az oka, mint jelenség között, vagy amit jelöl annak a mint jelenség között. Tehát a füst és a tűz között oksági kapcsolat van, ott egyszerűen nem tud tűz lenni anélkül, hogy füst önnel lenne, és megfordítva. Míg a másik fajta, a kommunikációt és célra használt jelnél nyilvánvalóan nincsen oksági összefüggés. Tehát ez volt az egyik izgalmas kérdés. A másik izgalmas kérdés, amit bevetnék, és talán a harmadikhoz is eljutunk, hogyha sietek. A második izgalmas kérdés az, amit önkényességnek szoktak nevezni. Tudniillik, hogy most már, hogyha az ember által használt jelekre gondolunk, meg főleg a nyelvi jelekre, ami beszédben, vagy a siket néma jelbeszédben, vagy ilyesmiben előfordul emberek által használt nyelvekben.
Aztán egyet hozzászólhatok, hogy nem siket néma, csak siket jó, mert az pejoratív.
Ó, bocsánat, nem, ez nyelvbotlás volt.
Bocsánat.
Egyáltalán természetesen tudom, és szó nincs arról, hogy néma lenne bármelyikük. Tehát ezekben az emberi nyelvekben van egyfajta önkényesség. Ezt raktam fel most a dián. Tehát, hogy azok a jelek, amiket mi kommunikációra használunk, nem csak abban különböznek a tünetektől, hogy mi szándékosan bocsátjuk őket és kommunikációs célra, hanem az is egy különbség, ami abból adódik, hogy nem oksági, hogy nem okozza, az, amit jelöl, az nem okozza a jelet, hanem más kapcsolat van köztük. Ebből következik, hogy önkényes, magyarul önkényesnek szokták hívni azt a viszonyt, ami a jel és az általa jelölt dolog között fennáll. Ugye ez világos. Nem kell, hogy bármilyen tartalmi, vagy formai, vagy hasonlóságbeli viszony legyen, aközött, hogy mit használunk jelként, és aközött, amit jelölünk vele. Tehát például, ha már kutyákról beszéltem, a kutya, mint hangsor, az semmilyen módon nem hozható összefüggésbe ezzel az állattal. Ugye teljesen eltérő szavak vannak a különböző nyelvekben, és ez jól mutatja, hogy ilyen értelemben önkényes, tetszőlegesnek is mondhatnám, ugye az angol neve az, hogy arbitrary, az tetszőlegeset is jelent, tehát, hogy elvileg egy önkényes viszony van az a között, ami a jel, mint jelenség, és a között, amit a jel jelöl. Az ellenkezője ennek, azt úgy mondjuk, hogy motivált. Tehát ami minél önkényesebb valami, annál kevésbé motivált, és minél kevésbé önkényes, annál inkább motivált. Ez természetesen nem 0-1, nem kategorikus különbség, nem arról van szó, hogy valami vagy önkényes, vagy motivált, hanem vannak átmenetek is. De mondok egy példát rögtön, motivált jelre. Az úgynevezett ikonikus jel, most csak bedobtam, hogy ez a szakkifejezés előforduljon, ikonikus jelnek azokat hívjuk, ahol ez a motiváció, tehát amennyire nem önkényesek, az abban nyilvánul meg, hogy formai hasonlóság van a között, vagy valamilyen, tehát hogy formai asszociáció van a jelnek a megjelenése között, a jel és mint jelenség között, és a között, amit jelöl. És azért mondom, hogy asszociáció, mert amit itt felhozom példának, például a férfi-női vécéken látható ikonokat, természetesen az az ikon, az nem, mit tudom én, ott van egy szoknya, az nem női vécét ábrázol, tehát a formai hasonlóság nem konkrétan a hely és az ábra között van, hanem van egy asszociáció is még közben. Amit ábrázol, az mondjuk egy ruhadarab, de egy asszociáció kapcsolja azt a ruhadarabot egy bizonyos társadalmi csoporthoz, és a társadalmi csoport kapcsolódik valamilyen asszociációval ehhez a helyhez. Tehát ez több lépéses dolog. Ennek ellenére azt szoktuk mondani, hogy ez egy motivált jel, mert a jelnek az alakja az valamire emlékeztet, ami a jelölt dologra jellemző. Nem tudom, mennyire világos. Ezzel szemben, ez az, amit nem találunk meg mondjuk egy olyan hangsorban, mint a kutya, mert semmi nem emlékeztet abban a hangsorban arra, amit az illető jelöl. Na most miért mondtam, hogy egy izgalmas kérdés? Nem tűnik így elsőre olyan izgalmasnak, de ha belegondolunk abba, hogy vajon különböző típusú jelekre mennyire mondhatjuk, hogy önkényesek, akkor azért érdekes jelenségre figyelhetünk fel, meg szerintem van ebben azért izgalmas részkérdés. Ja, az első kérdésem talán még mielőtt ebbe belemegyünk, hogy mi mennyire önkényes, vagy inkább belefoglalom ebbe. Az emberi nyelvszavai, ahogy az előbb elmondtam, én úgy állítottam be, mintha azok egyáltalán nem lennének önkényesek. Ez mennyire igaz, amit mondtam? Én egyetlen egy példát hoztam fel, ezt a szerencsétlen kutyát, de vajon mennyire igaz ez általában az emberi nyelvszavaira? Mit gondolsz?
A hangutatási szavak például az.
Na, ez igen. Ezt feltétlenül vártam, majdnem ki is mondtam, hogy a kutya az tök önkényes, mert még csak nem is hangutánzó. Egyébként állítva, van egy olyan, a kutya eredete az egy kicsit tisztázatlan, de hogyha megnézitek az etimológiai szótárban, akkor ott azt fogjátok, tehát az a feltételezésük a szótörténészeknek, hogy az igazából egy hangutánzó, vagy ilyen, nem is annyira hangutánzó, hanem hívogató szóból származik, hogy kuty, így hívták a kutyust. Vannak más elképzelések is, mert van egy csomó nyelv, aminek volt a történelemben, volt valószínűleg érintkezett a magyarral, és nagyon hasonló szavak vannak kutyára, de az etimológiai szótár szerint az csak egy véletlen egybeesés, hogy tudni, ott is hasonló hívogató szavakat használtak, és ezért hasonlítanak. Igen?
Ez a macskára is érvényes, ugye a cica, és azt is úgy hívják, hogy cic.
Abszolút, igen. Tehát, hogy állítólag a kutyának ilyesmi eredete lenne, hogy az is egy ilyen hívogató szóból lett, mint ahogy a cicből lett, igen. De a macska az például nem. Ugye a macska szó
hát az, persze.
Az nem hívogató, és nem is hangutánzó, amennyire én hallom rajta, de vannak, léteznek hangutánzó szavak, amelyek akkor egy picit talán kevésbé önkényesek, mint mondjuk a macska vagy a kutya szó. Tehát, hogyha ezt kérdezem, hogy az emberi nyelv szavai mennyire önkényesek, akkor eddig egy választ hallottam, hogy ez nem áll, tehát, hogy nem önkényesek a hangutánzó szavak. Ugye ez eddig oké. Az összes többi szó, az teljesen önkényes annak a jelentése?
Kérdeznék egyet, hogy például az, hogy a hosszú meg a rövid, ez a két szó, ugye maga a szónak a valaki egy kicsit, mintha jelezni a jelentést.
Wow! Na erre nem is számítottam, ez nagyon-nagyon jó észrevétel. Szerintem vannak egyébként jobb példák, mert a hosszú és rövidnél ez lehet egy, teljes véletlen, de akkor is nagyon jó a megjegyzésed, mert vannak...
A hangolat festőszavak nem ilyenek?
Hú, azzal én nagy bajba vagyok, mert nem tudom, nem nagyon értem pontosan, hogy mit jelent a hangulatfestés, de persze ilyenek, meg tulajdonképpen valami ilyesmit akartam mondani. Tehát még visszatérve az előző válaszra hosszú-rövidre, hogy igenis létezik az emberi nyelvekben egy olyan jelenség, amit a tudósok úgy hívnak, hogy hangszimbolika. Nem kell megjegyezni ezt a kifejezést, de érthető a kifejezés, ugye? Tehát, hogy sokszor, és lehet, hogy akkor a hangulat, amit itt már ugye nem tudom ki kérdez, mert nem látok semmit a saját diámon kívül, tehát az utolsó kérdésben volt, a hangulatfestő szavak is lehet, hogy ebbe a körbe tartoznak, hogy hangszimbolika, ugye? A hangszimbolika az azt jelentené, hogy igenis a beszédhangjaink azok valamilyen módon tudnak, nem csak hangutánzás révén, hanem más módokon is tudnak szimbolikusak lenni, vagy ilyen ikonikus-szerűek, hogy utalnak, nem teljesen önkényesek, hanem utalnak a tárgyban. Mire gondolok? Például arra, hogy az emberi nyelvekben, mindenféle emberi nyelvben megfigyelték, hogy a közelre mutatásnál általában magas, vagy hát ilyen előképzett, magasabb frekvenciájú hangokat használnak, a távolabbra mutatáskor meg mélyebbeket. Tehát ugyanúgy, hogy a magyarban is az itt az magas, az ott az mély, az ez az magas, az mély, ugye hát közelre mutató magas, a távolra mutató mély, ez nem a magyarnak, egyedül a magyarnak a jellegzetessége, hanem nagyon-nagyon-nagyon sok nyelvnek. Ez egy kifejezetten egy tendencia a nyelvekben. És a miköze a közelségnek, a magassághoz és a távolságnak a mélységhez, arra többféle elképzelés van, de én például azt hallottam, hogy bizony köze lehet ahhoz a fizikai jelenséghez, hogy a hangok, biztos mindenki tapasztalta már, ez Doppler jelenségnek hívják, hogy a hangrezgés, hogyha közeledik hozzánk egy hang, akkor az egyre magasabbnak halljuk, és ha távolodik tőlünk, akkor egyre mélyebbnek halljuk. Tehát lehet ilyen összefüggés, vagy mondok egy másikat erre a hangszimbolikára, hogy meg lehet figyelni, hogy kerekebb, öblösebb jellegű tárgyaknak a megjelölésére, vagy ilyenfajta jelenségek jelölésére gyakran használnak a nyelvek olyan hangsorokat, amiben a szájunk is, mondjuk az ajkunkat kerekítjük, vagy az egész szájüregünket ilyen gömbölyű, tehát például B, ugye, ahol felfújjuk az egész szájüregünket levegővel, és akkor ez a gömbölyűséggel ilyen módon asszociálódik. Ezt kísérletileg is igazolták egyébként, nem akartam ebbe belemenni, de most már úgyis teljesen kifutunk az időből. Tehát csináltak olyan kísérleteket, hogy lerajzoltak különböző tetszőleges formákat, amik nem hasonlítanak valóságbeli tárgyakhoz, de az egyik az mondjuk ilyen tüskés, hegyes, egyenes kontúrokkal rendelkező dolog volt, a másik meg inkább ilyen gömbölyded, elmosódóbb kontúrokkal rendelkezett, inkább ilyen kicsit labdaszerű, vagy valami egyéb ilyen gömbölyded-szerű forma, és azt kérték az emberektől, hogy mondjanak rá, találjanak ki rá valami jó szót, hogy ők hogy jelölnék azt. Tehát ismétlem, nem hasonlítottak valóságbeli tárgyakhoz. És természetesen kimutatták, hogy a hegyes, éles, egyenes oldalú dolgokat sokkal inkább magas hangrendű dolgokkal jelölték, ahol kisebb a szájüreg mérete, kevésbé öblösödik ki, és a gömbölyded puhább, kevésbé éles kontúrúakat pedig inkább mély hangrendűekkel, kerekített ajkakkal és fölfújt szájú. Tehát az egész, hogy mondjam, a beszédszervek is akkor ilyen kicsit gömbölydedebb alakúak szoktak lenni. Tehát ez kísérletileg igazolva van. Na jó, ezt most nagyon sok időt eltöntöttünk ezzel, tehát igen, az emberi nyelv szavainak az önkényessége az nem teljes, abban az értelemben, hogy vannak hangutánzók, vannak ilyen szimbolikusak, és valószínűleg, amit valaki kérdezett itt, hogy a hangulatfestés, az szerintem hasonló. Tehát amikor a cupogó sár, vagy nem tudom mit, azt ilyen cupogó hangokkal írjuk le, mint maga a cupogás szó is, például cup, ugye, akkor nem biztos, hogy ez hangutánzás, hanem inkább, ami ott történik a sárba lépéskor, hogy beleragad a cipőnk, vagy ilyesmi. Azt is tudjuk a beszédszerveinkkel valamennyire reprodukálni, ami ott történik. Igen, ez létezik, de még van egy nagyon fontos eset, Bocsánat a rohanásért, csak nagyon késésben vagyunk. Van még egy nagyon fontos eset, amikor azt lehet mondani, hogy az emberi nyelv szavai, bizonyos szavai abszolút nem önkényesek. Van-e valakinek még ötlete? Tehát a hangutánzáson, hangulatfestésen...
Igen? Indulatszavak?
Hát, az indulatszavak? Hát azok is hangulat, nem? Azok is így a hangulatot. Ott is arról van szó, hogy valahogy a... Igen, hát igen, az is egy jó példa, de szerintem az is hangulatfestés. Tehát azok nagyon sokszor spontán érzelmi megnyilvánulásokra emlékeztetnek. Ugye, amikor az ember azt mondja, hogy jaj, akkor is abszolút nem érez fájdalmat. Ez a szó alak, hogy jaj, ez mégis egy kiáltásra emlékeztet minket. Még akkor is, ha abszolút nem kiabálva mondom. Igen, igen, igen. És van egy teljesen...
Összetett
nagyon szavak. Jó, nagyon jó. Na, ezt vártam. Tehát minden olyan szó, ami több részből áll össze, és nem véletlenül van áll össze több részből, hanem jelent, különböző jelentési részekből azért rakjuk össze, mert a részei ezeket jelentik, azok mind nem önkényesek. Ó, igen, nem, az a baj, hogy nem fogom tudni...
Például olyan, mint a félelem, mint hogy fél és elem.
Na, a félelem az pont véletlenül ilyen, ugye? Tehát az nem a félből, és ha csak nem egy kettévágott lapos elemre, vagy... ugye elektromos elemre gondolunk, hanem arra, hogy amikor cidrizik az ember, mert be van csinálva, az véletlenül bontható fel két részre. Én azokról beszélek, amikor nem véletlenül bontható. Tehát egy olyan, hogy a villamos megálló, annak a jelentése egyáltalán nem önkényes abból a szempontból, hogy tökre nem véletlen, hogy villamossal kezdődik és megállóval végződik, hanem ez nagyon is motivált. Tehát pont, ugye írtam, mondtam az előbb, hogy a motivált az önkényesnek az ellentéte, nagyon is motivált, mert nagyon nem véletlen, hogy villamossal kezdődik és megállóval végződik. Tehát ezek az összes olyan összetett, vagy több dologból összerakott, nem is kell technikailag összetett szónak lenni, mert lehet képzett is, meg sokféle lehet, de ami több dologból van összerakva, és azok a dolgok, amikből össze van rakva, azok összefüggnek a jelentésével, azok ilyen szempontból nem önkényesek. Ugye nem véletlenszerű, hogy pont úgy néznek ki, hogy kinéznek, mert a szerkezetükkel, hogy mikből van összerakva, azzal utalnak arra, hogy mit jelölnek. Persze közvetve, mert a részeik attól még lehetnek teljesen önkényes jelek, de az, hogy így vannak összerakva, az abszolút nem önkényes. Igen, ez nagyon fontos kivétel. Tehát az emberi nyelv szavai csak akkor tudnak igazán önkényesek lenni, ha nem több részből vannak szándékosan összerakva. Akkor már nem is kell megkérdeznem, hogy a mondatai, meg akartam kérdezni, de úgyis sietünk, a mondatok mennyire önkényesek, hát nyilván az egyszavas mondatokat leszámítva, amik persze mind szavak önkényesek, de a mondatok mindig több részből vannak, több dologból vannak összerakva, ezeket leszámítva, ezeket az egyszavasokat leszámítva, tehát ők nyilván nem olyan nagyon önkényesek. Sokkal több bennük a motiváció, mint egy tőszóban például. És akkor megkérdezném azt, hogy a siketek jelei mennyire önkényesek, de próbáljunk ezzel minél kevesebb időt eltölteni. Ki mit gondol erről, hogy mennyire önkényesek a siketek jelei? Olyan, akinek valami fogalma van egyáltalán róla, hogy milyenek ezek?
Én de azt mondanám, hogy azok kifejezetten azok, hiszen egy régión belül többfajta siketnyelv is lehet párhuzamosan. Ugye nekem sok, vagy igen, van igen. Néhány ismerősöm, és teljesen más nyelvet beszélnek.
Én azt mondanám, hogy én úgy fogalmaznék inkább, hogy még egy szűk régión belül is, vagy még egy országon belül sokféle lehet, de ha megnézzük az egész földet, akkor rettentően különbözőek. És ebben az értelemben meglehetősen önkényesek. Akkor viszont másképp teszem fel a kérdést, miért gondolják mégis sokan azt, naív módon, hogy a siketek által használt jelek, azok hát ilyen eljátszott dolgok, tehát hogy a utánzása a valóságnak, meg ilyesmi. Miért gondolják azt, hogy kevesebb benne az önkényesség?
Szerintem azért, mert vannak tök egyértelmű jelek, például az evés, vagy az autó, vagy a vezetés, meg ilyesmit, tehát ez konkrétan leutánozza magát, úgymond a cselekvést, de vannak olyan jelek, amiknek például tökre semmi köze ahhoz, magához a szóhoz, amit jelenek.
Ez így van. Vannak olyan jelek, amikről nem lehet kitalálni, hogy mit jelölnek. Az, aki nem ismeri azt a jelrendszert, az nem fog. Még akkor se, ha egyébként siket, de egy másik országból jött, vagy nem ismeri ezt a kódot, nem fogja tudni kitalálni, és azok teljesen önkényesek. míg vannak olyanok, amik nem teljesen önkényesek, de vajon többen vannak-e, mint a hangzónyelvben? Ez az én kérdésem. Tehát lehet, föl lehet-e állítani egy ilyen összehasonlítást, hogy a siketek jelnyelvében több az a motivált jel, mint a hangzónyelvben? Ki mit gondol erről? Vagy legalább egy-két válasz?
Hát szerintem a tanulást azt mindenféleképpen megkönnyítheti számukra az, hogyha több benne a motivált jel, legalább alapszinten, mint az önkényes. Tehát, hogy mivel ez ugye egy olyan rendszer, amit tehát meg lett tervezve tudatosan, nem egy ezer éves evolúció eredménye, ezért biztos, hogy úgy lett megtervezve legalább az egyszerű bevezető szinteken, hogy több a motivált jel, amit könnyebb.
Nem. Én gondoltam, hogy ízzel előttek, és megbeszélték, hogy innentől kezdve az evésnek az ajánlá, és így fejlődött ki a jányát. Tehát ez nem egy megtervezett dolog. Egyébként a kérdésre válaszolva szerintem, hogy siketeknél sokkal több.
Nem, amúgy úgy alakult ki a jányám, legalábbis amennyit én tudok róla, hogy egy kislány akart az anyukájával kommunikálni, és valamilyen szinten rajta keresztül alakult ki ez az egész. Azért vannak alapértelműek, de az emés, meg a látás, meg ilyenek, mert ugye bár ez egy 9 éves kislány volt a továbbfejlesztése, meg ugye már a tudósok által.
Na várjunk, tegyük ezt tisztába.
Tehát nem... Hát szerintem 150 ezer évre is visszakövetkezhető még az ősembereknél, amikor még nem volt módja, de mondjuk jelezni akarták, hogy mit végeznek a különböző tagok. Szerintem azért nem egy 9 éves kislány, hanem még akár 100-200 ezer évre is visszavezethető ez.
Igen, tehát tegyük tisztába ezt a dolgot, nem egy nyelvről beszélünk, amikor jelnyelvről beszélünk, a világon rengeteg jelnyelv van, és azoknak a legnagyobb része az teljesen szervesen normál evolúcióval fejlődött, tehát azok nem mesterséges kreációk. Az egy más kérdés, hogy az a nyelnyelv, amit Európában, aminek a különböző utódjait vagy változatait Európában használják, az egy standardizált, az valóban egyébként Franciaországban kidolgozott standardizált jelnyelvből származik, de már egyébként attól is eléggé eltávolodott, tehát ott azután is volt egy csomó spontán változás, de nem lehet rá azt mondani, hogy mesterséges. Nem lehet rá azt mondani, ez az, úgy kezdődött, hogy Franciaországban valamiért, ez volt az ország, ahol a legtöbb figyelmet szentelték ennek, ott elvégezték a standardizálást, a már létező, ott különböző siket közösségekben beszélt jelnyelvek között. De más helyeken, rengeteg helyen a világon, ahol egyéb jelnyelvek vannak, ott teljesen maguktól, teljesen spontán fejlődött. Tehát ugyanúgy alakultak ki, mint a beszélt nyelvek. Tehát ez egy tévút, hogy itt a mesterségesség az valamit számít ebben. Az európai terjedt át aztán Amerikában, az amerikai nyelvnek is valahol ugyanez a gyökere, csak az még távolabb került tőle. De mondom, ez egy tévút, hogy itt a tervezés miatt van valami. De gyorsan elmondom, hogy mi az, amire én gondoltam, hogy mi az, ami miatt tényleg lehet egy olyan benyomásunk, hogy több benne a motiváltság, mert valóban többféleképpen mutatják a világon a siketek azt, hogy mondjuk a lát igét, de mindegyik külön-külön valamilyen értelemben motivált szokott lenni, tehát nem teljesen önkényes, valahogy a szem, nyilván a mozdulat az valahogy a szemre utal a legtöbb jelnyelvben, ami a világon létezik. De ennek egy nagyon egyszerű, és lehet mondani szerintem igenis, hogy több motivált jel van bennük, mint a hangzónyelvekben, de ennek egyetlen nagyon-nagyon szimpla magyarázata van, és ez az, hogy ez egy térbeli mozgással működő nyelv, ugye egy térbeli mozgással fejezzük ki a dolgokat, és nem hangalakokkal, és egy térben a testünkkel térben végzett mozdulatokkal sokkal több mindent ki lehet fejezni, mint a hangokkal. Tehát például, amikor a nagy házat úgy mutatja egy siket, hogy egy házjelet mutat csak nagyon nagyban, ugye itt akkor azzal tudja jelezni, hogy egy nagyobb méretű dologról beszél, és ez egy motivált jel, tehát ugye utal a jelentésre. Ezt hanggal nagyon nehéz lenne megcsinálni, tehát hogy talán mondjuk azt, hogy egy nagy ház, és hosszan elhúzzuk az alatt, tehát mondjuk lehet, hogy ez pont nem a legszerencsésebb példa, de általában hangban nagyon kevés dolgot tudunk úgy érzékeltetni, mint például a mozgásban. És ezért attól, hogy másabb közege a jelnyelvnek, hogy tudnélik egy térbeli testünkkel végzett mozgás a közege, ettől lesz sokkal alkalmasabb arra, hogy motivált jeleket tudjanak használni, és ezt ki is használják természetesen ezt a lehetőséget.
Elnézést, de például a hangba tudnánk talán ragozni, nem azt mondanák, hogy nagy ház, hanem az, hogy hatalmas ház, vagy óriási ház.
Igen, de ott nem a hangunkkal utánozzuk a nagyságot, ugye, tehát az ilyen értelme nem motivált, azok egy más hangsorok, önkényes különbség van köztük, hogy a nagy és a hatalmas, ugye nem arról van szó, hogy a hatalmas az három szótagú, és ezért jelent nagyobbat, tehát nem lehet a szótagok szaporításával például növelni. Azt lehet, amit mondtam az előbb, hogy elhúzzuk, hogy nagy ház, ilyet talán lehet csinálni, de ez nagyon korlátozott. A mozgásunkkal, főleg a kezünkkel, ugye nagyon ügyesen mozgunk, kézmozdulatokkal például, hát rengeteg mindent tudunk utánozni. Vagy ahogy valaki mondta az autónak a jelét, hát ott egy csomó jelnyelvben nyilván a kormány mozgatására utaló jelet használnak például rá, azt nagyon jól el lehet játszani, tehát ezt nagyon jól lehet ilyen jelet csinálni mozgásból, de próbálja meg valaki hanggal utánozni az autó vezetést, vagy az autónak a hangját, az nem fog sikerülni, tehát egyszerűen nekünk nem áll a rendelkezésünkre az a gazdagság, amivel ikonikus, vagy motiváltabb jeleket tudunk hangzónyelven alkotni.
Illetve, bocsánat, a siketek még a fokozást, a melléknépfokozást a mimikával is értékeltetik. Mimikával is, meg a nyilván a mozdulattal.
Abszolút. Én a mimikát is beleértettem a mozdulatba, tehát részben a karunkkal és a kezünkkel is jó ügyesen tudunk mozogni, és plusz ott van a mimika, az arcmozgásunk, persze, azok is mozdulatok, és azzal is igen ügyesen tudunk dolgokat kifejezni. Tehát egyszerűen a közeg miatt, hogy mi a közege a jelnyelveknek, amiatt sokkal több motivált jel használatára van lehetőséges, ezeket a lehetőségeket természetesen ki is használják a jelnyelvek, és ezért nem hiba azt mondani, hogy több benne a motivált jel, az hiba, ha valaki úgy képzeli el, hogy ez egy jelnyelv az nem más, mint valami eljátszása, mint amilyen volt régen ilyen, hogy az activity-ben van ilyen játék, hogy szavak nélkül kell valamit eljátszani, és hogy ez ilyen lenne, az nem igaz. Az nem igaz. Nagyon sok önkényes vonása van, amit bizony meg kell tanulni, az anyanyelvként is, meg idegen nyelvként is meg lehet tanulni, és nem lehet csak úgy kitalálni. Most nem fogok ilyen példákat felhozni, mert amúgy se látszom, ez a közeg meg késő is van, de simán lehet olyan jeleket találni, amikre nem lehet rájönni, ha valaki nem ismeri, hogy az mit jelöl. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy pantomimhez hasonló rendszer. És akkor, tehát akkor eddig két szerintem izgalmas kérdés volt, ez az egyik az a kétféle jelnek a megkülete, hogy mennyire tünet valami és mennyire igazi jel. A második az önkényesség és motiváltság, ez egy szerintem nagyon érdekes kérdés, hogy mi mennyire önkényes és mennyire motivált. És a harmadik érdekes kérdés, amivel itt az utolsó részben részt el akarom tölteni, az, hogy a jelek, megtanultuk az iskolában, jelek rendszert tudnak alkotni, és az emberi nyelvek azok jeleknek a rendszerei. De egy kicsit bele kellene gondolni, ezt mindenki elfogadja az iskolában, persze értjük, nyilván ez így is van, de bele kellene egy kicsit gondolni, hogy mitől gondoljuk jeleknek a sokasságáról, hogy azok rendszert alkotnak, mi az a tulajdonságuk, ami miatt rá tudjuk mondani, hogy ezek jelrendszerek. Tehát kéne keresni olyan jeleket, amik nem beszélt nyelv, tehát nem úgy hívják a nyelvészek, hogy természetes nyelv, azokat, amik hangzó vagy siketek jelnyelvei, vagy hangzó nyelvek, de próbáljunk olyat keresni, ami nem ilyen, és ahol kipróbálhatnánk egy kicsit azt, hogy mit jelent rendszert alkotni. Én itt két példát írtam föl, de a hajók zászlójeleit nyilván senki nem ismeri, én sem nagyon, sőt egyáltalán nem. A közlekedési táblákat viszont mindannyian ismerjük, tehát például egy ilyen, de ha valakinek van jobb ötlete, más példát is vehetünk. Gondoljuk!
Esetleg van módszerjelet?
A morzsajelek rendszert alkotja. Én ugyan csak hallomásból tudom, hogy tiknek meg táknak a sorozataiból áll, ugye? És mindegyik morzsajel egy betűt jelöl. Vajon az rendszert alkot-e? Igen, ezt meg lehet kérdezni. Csak nem ismerem annyira ezeket a jeleket, hogy tudjam. Vegyük a közlekedési táblákat, mert azt mindenki ismeri. Azok alkotnak a rendszert, vagy nem alkot? Vagy csak teszteljük le, hogy jól értjük-e, mit jelent rendszert alkotni. Próbáljuk meg érveket hozni arra, hogy a közlekedési táblák is egy rendszert alkotnak, vagy hogy nem alkotnak rendszert. No? Csak próbaképpen, hogy vajon van-e valami fogalmunk arról, hogy miből gondoljuk, hogy rendszerbe szerveződnek a jelek.
Nem az, hogy összefüggés van a bizonyos jelek között, de most mondjuk egy kressz táblázat, vagy hát egy a közlekedési tábláknál nem feltétlenül van meg szerintem az a bizonyos összhang, mert hogy mindegyik jelöl valamit, de hogy mondjuk az, hogy nem tudom, stop tábla van, a másik meg mondjuk a főutat jelzi, az nem feltétlenül függ össze a kettő.
Igen, de ugyanabban a rendszerbe tartozik.
Hát, de pont de
ez a kérdés, beszél, hogy
ez vajon rendszert alkot ez.
Hogy van-e egy rendszer, igen, ez ezt...
Többször tábla formája is tud el végül is arra, hogy végül is mit akar közölni.
Például?
Mondjuk általában, ugye bár a háromszög tábla, az valamire felszólít, a körtáblák azok valamit tiltanak, a szögletesek azok pedig információt közölnek.
És épp ez az, hogy táblák, tehát egységes témát dolgoznak fel, és mivel mindegyik tábla így egy simán alapulnak, talán erre is lehet így alapozni, egy rendszerbe tartoznak.
Nagyon jó ötletek ezek, össze kéne fésülni őket valahogy. Én nem tudom, hogy aki először megszólalt, az mit értett összefüggésen, vajon az te, amit a második megszólaló, mert ugye neveket nem látok. Tehát aki először azt mondta, hogy van-e köztük összefüggés, az hasonlóra gondolt, mint amit most másodszor hallottunk, hogy a formájuk között van.
Erre úgy gondolt? Értettem az egészet, hogy tény, hogy követnek bizonyos sémát, és mondjuk, hogy ha azt vesszük, hogy mondjuk a közös pont az mondjuk a közlekedési eszközök, mert hogy elsősorban, meg hát mondjuk a maga a közlekedés, az lenne a kulcsszava a közlekedési tábláknak. Jó, ez most ilyen klisés és nevetségesen hangzik, de hogy valójában az ott a közös pont. Viszont a táblák, tehát hogy a több különböző tábla nem feltétlenül függ össze, vagy hogy van egymással összhangban, bár bizonyos séma alapján rakódik össze, mint ahogy nem tudom, ki szólalt meg másodjára, de igen. Hogy azt mondták, hogy ugye a körtáblák, meg háromszög táblák meg vannak határozva, hogy igazából mit jelöl, vagy hogy igen, milyen igen, típusú igen. Információt közvetít.
Igen, igen, igen. De
vagy már gyorsan kérdezhetek?
Igen, persze.
De ilyen szempont van összefüggés, nem? Tehát egy kereszteződésben nem lehet csak egy elsőbségadás kötelező tábla, tehát legalább kettő kell legyen, és ez már egy rendszer, úgy vesszük.
Igen.
Minden csak megközelítés kérdése, tehát hogy most lehet rendszerben, hogy nem, hát...
Recsegést hallok. Oké. Okay. Tehát akkor igen, próbáljunk megrendetelni. Van egy
ott vannak például ezek a kiegészítő táblák. Bocsánat, hogy így beleszólok.
Nyugodtan.
Például, hogy ott van, hogy csúszó, sót a három táblával, és alatt ott van a hófehely, hogy akkor szúszik, amikor olyan idő van, hogy például havazás van, és ez a kettő összefügg egymással.
Oké. Okay. Tehát akkor az összefüggés szót most... Két-három értelemben hallottuk, de mindenki ezt az összefüggést emelte ki, úgyhogy ebben nyilván van valami akkor. Akkor alkotnak rendszert, azt gondoljuk, hogyha valami nem teljesen egymástól összefüggéstelen jelek, hanem van köztük összefüggés. És én háromfélét hallottam erről. Az egyik összefüggés az, bár az első meg a harmadik az nagyon hasonlít egymáshoz, az, hogy mik tudnak együtt egymással előfordulni, tehát mik azok egymás jelenlétében szoktak előfordulni, vagy éppen, hogy nem fordulhatnak elő egymás jelenlétében. Tehát, hogy például a kiegészítő tábla egy főtáblát feltételez, ugye, hogyha alá van írva, hogy csak esős időben, akkor az feltételez, hogy valami van, amit csak esős időben kell csinálni, vagy tilos. Igen, ez egyfajta összefüggés. És van egy másik fajta összefüggés, amit a második megszólaló mondott, ha jól emlékszem, ami az alakjuk és a funkciójuk közötti összefüggés. Nem volt teljesen precíz, amit mondott, de értettük a lényegét, hogy nagyon sokszor a tábláknak a külső megjelenése összefügg a funkciójukkal. Ugye nem arról van szó, hogy a kör az mindig tilalom, hanem a kör, vagy igen? Ezt most hirtelen nem... Igen, talán a kör az mindig tilalom, de azon belül is...
De a piros szélű kör, a piros ami szélű meg piros a keret, de itt belül mindig van valami.
Az valami, igen, az valami korlátozás, de akkor a behajtani tilos az nem így néz ki, de az is egyfajta tilalom. A megállni tilos sem teljesen így néz ki, de az is egy tilalom és kerek. Igen, a kerekek azok általában tiltók, a szögletesek azok tájékoztatók, és plusz még kell hozzá, hogy kék hátterük legyen. Szerintem, csak akkor számítanak tájékoztatónak. Tehát van benne ilyen rendszeresség, és akkor talán ezért gondoljuk, hogy igenis, vagy inkább kérdezzem, hogy akkor ez elég ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy rendszert alkotnak? Egyébként vannak, amik kilógnak ebből, mert az elsőbségadás tábla például semmelyik másikra nem hasonlít, ez a maci sajt alakú, meg a stop tábla sem, ami meg ilyen 8 szög és vörös háttere van, az sem hasonlít semmire. De ami nem lóg ki mondjuk, akkor az ezért alkot rendszert, ez akkor jól vettem ki a...
De például az is alkothat, tehát az is a rendszer része lehet, ha kilóg. Mert például pont a Crestnél azt valaki megtervezte, tehát ez tényleg egy teljesen tudatos tervezés. És szerintem például a stop tábla pont ezért lóg ki, hogy felismerhető legyen távolról, és hogy tényleg, hogy szembeüssön. Mert például, hogyha mert annyi kör alakú piros van, de 8 szögletű
pedig abszolút így nincsen. Van. Sőt, én azt hallottam, hogy azért kell 8 szögletűnek, és a maci sajtnak azért kell ilyen fura alakúnak lenni, hogy még hátulról is felismerhető legyen. Tehát, hogy aki nem a... Tehát nem a abból az irányból jön, ahonnan a színe látszik, hanem aki a hátulját, a visszáját látja, az is felismerje, hogy az egy elsőbségadás. Szóval igen, abszolút egyetértek. De akkor az, ami ilyen módon kilóg és kivétel, az nem árt akkor annak, hogy rendszert alkossanak, hanem a rendszernek lehetnek részei ilyen kivételek, és ezt mondom, szerintem ez egy nagyon jó meglátás. És akkor mitől alkotnak rendszert, hogyha még a kivételek is beleférnek?
Tanár úr, nem az előző megszólónál, ahogy mondta, hogy tudatos tervezés, lényegében az, hogy egy rendszerről beszélünk, annak az előfeltétele az, hogy megegyeztünk erről, tehát hogy konkrétan egy tudatos alapját megteremtettük, és egy megállapodásról van szó.
Szerintem az biztos nem lehet a feltétele, mert az emberi nyelveknek a döntő többsége, amiket egyáltalán természetes emberi nyelvnek hívunk, azok nem így készültek. Tehát ha most leszámítom az Esperantót, meg a Klingont, meg néhány ilyet, azok elenyésző számúak az emberi nyelvekhez képest, akkor azért az emberi nyelvek általában nem tudatosan tervezettek. Hát, hogy valami megállapodásról szoktak ilyen, inkább ilyen képes beszéddel azt mondani, hogy mi tulajdonképpen van köztünk egy megállapodás a magyar nyelvet illetően, de az is csak idézőjelben mondhatjuk megállapodásnak, de tervezés biztosan nincsen.
Hát az biztos, és most konkrétan a táblákkal kapcsolatban.
A táblákat egyértelmű, hogy azt ugye tervezték, de nem hiszem, hogy ez lenne a feltétele annak, hogy rendszerről beszélhessünk. Én sokkal inkább elhiszem, amit előtte mondtatok, hogy az összefüggések miatt beszélünk rendszerről, hogy van köztük, hogy nem egyszerűen egymástól teljesen elszigetelt, külön-külön jelek, amiknek semmi közük nincs egymáshoz, hanem különböző típusú összefüggések vannak köztük. Szerintem ezt nagyon jól elmondtátok, és ez teljesen, én ide írtam nagyjából ezt egyébként előre, tehát minél több szisztematikus vonást találunk benne, annál inkább rendszerszerűnek érezzük.
És tanár úr?
Igen?
Igen? Lehetne esetleg, bocsánatot kérek a másik megszólalótól, lehetne esetleg úgy megközelíteni a dolgot, hogy egy adott jelrendszer például tágabb értelemben milyen célt szolgál, tehát például a kereszttáblák azt szolgálják, hogy a közlekedési szabályokat betartsuk, vagy a hajó zászlójelei, hogy a hajósokat segítsék a
értem,
de hajózásban, kikötésben, ilyesmire gondoltam.
Azt értem, hogy általában van egy funkciójuk, de hogy jön ez ahhoz, hogy rendszert alkotnak, vagy nem? Hogy attól alkotnak rendszert, hogy közös
funkciót? Igen, hogy attól alkotnak rendszert, hogy közös funkciót szolgálnak, úgymond.
Hát, nem tudom, ezt bocsássuk, tegyük fel kérdésként, nem tudom. Lehet ez is egy oka annak, hogy rendszernek tekintjük őket. De én továbbra is azt hiszem, hogy még ha azonos funkciót szolgálnának is, hogyha a kressztáblák olyanok lennének, hogy nem lenne közöttük, nem lennének hasonló táblák, tehát nem lenne ilyen szisztéma benne, hogy a szögletes és kék hátterű az mindig információs tábla, a kerek az mindig titótábla, akkor sokkal kevésbé éreznénk őket egy rendszernek. Akkor úgy éreznénk, hogy jelek persze vannak, de nem alkotnak egy rendszert. Szerintem igenis attól tartjuk rendszerszerűnek, hogy vannak szisztematikus, tehát ilyen vannak. A szisztematikusat most úgy értem, mert ezzel lehet, hogy körkörösnek tűnik, hiszen az pont azt jelenti, hogy rendszeres. Azt értem szisztematikusnak, hogy a funkciójuk és az alakjuk között vannak valami rendszeres megfelelések.
Elnézést, igen? Valami ilyesmit akartam előbb mondani, hogy bár vezetni nem tudok, de így párhuzamba hozva a nyelvekkel, hogyha mondjuk azért lesznek így külön rendszerek, szerintem mondjuk Amerikában más táblákat használnak ugyanolyan dolgok jelzésére, és azokkal a táblákkal nem függenek össze a magyar táblák, hiába jelentik ugyanazt. Például ugye ez a nyelvekben is így van, hogy hiába jelentik így ugyanazt, és ez így összefüggene magyarba, angolban nem. Ezért lesz ez egy rendszer, az meg a másik.
Ez így van. Az
de több rendszer is alkothat, egy több rendszerből álló rendszer szerintem.
Igen, ezt is lehet mondani. Például lehet mondani azt is, ha már így a kressztábláknál tartunk, hogy a tiltótáblák az egy alrendszer, az egy a rendszeren belül egy részrendszer. Persze ezt is mondhatjuk.
Meg ugyanakkor földi táblák egy másik rendszerhez tartoznak, igen. De összességében az összes a tábláknak a rendszeréhez tartozik.
Ezt is lehet mondani, így van. Így van, de az, hogy egyáltalán miért gondolkozunk ezekről úgy, hogy ezek rendszerek azok, ennek ennyire szerintem továbbra is ez attól van, hogy van bennük, legalábbis én így gondolom, hogy van összefüggés, vannak rendszerszerű vonások, vannak rendszeres megfelelések, összefüggések. Ezt írtam le itt, hogy vannak hasonlóságok a jelek között, amik funkcionális hasonlósággal járnak együtt. Ilyen természetes az emberi nyelvekben se szeri, se száma. Itt lényegében az egész emberi nyelv, ha leszámolom magukat, a szótöveket, amik ugye önkényesek, egyébként minden, ami nem önkényes, annak az a lényege, hogy hasonlóság, hogy hasonló dolgokat hasonló módon fejezzünk ki. Tehát, hogy van a jelek alakja és a használatuk között valami rendszeres megfelelés. Csak az érdekesség kedvéért mondom, hogy az ókorban hosszú vitát folytattak a görög filozófusok arról, hogy melyik vonás dominál az emberi nyelvekben, tehát melyik az uralkodó, és melyik az, ami a kivételes. Az-e, hogy szabályszerűségek vannak, tehát, hogy mondjuk busz megálló villamos megálló, nyilván a görögök nem ezeket a példákat használták, busz megálló villamos megálló vonat megálló, vagy nem tudom én, rendszeresség van bennük, és persze egy rengeteg anomália is van. Tehát az, hogy én az anya és az apa szó, hát hasonlít ugyan egymásra, de az, hogy a közepükön a másolózó különbözik, az egyik ny, másik p, ezt a fajta különbséget sehol máshol nem használjuk fel a magyar nyelvben, tehát ez nem tekinthető igazán rendszerességnek. És mondom, sokat vitatkoztak azon, hogy a nyelvben melyik a domináns a kettő közül, a rendszeressége, vagy pedig a kivételesség, melyik az, ami inkább meghatározza a nyelvet. Be kell fejeznünk, mert lejár az idő, de még egyetlen egy dia lett volna, ami szintén egy izgalmas téma, de ez már nem annyira, ugye arról beszéltem, hogy három izgalmas terület van még ezen a nagyon elvont és nem is igazán a nyelvről szóló témán belül, a jelek és a jelrendszereken belül. És itt van még egy negyedik érdekes kérdés, de ez már nem is igazán erre vonatkozik, és ez az, hogy az emberi nyelv az miben különbözik az összes többi jelrendszertől. Tehát az, amit mi beszélünk vagy mutatunk, ugye jelnyelv esetén, ezeket hívjuk természetes nyelveknek, ezek mennyiben térnek el, van-e olyan sajátosságuk, amiben különböznek az összes többi használt jelrendszertől. De most már nem is csak az embereket, hanem akár az állatokat is beleértve, de erre nem lesz időnk, hogy ezt ilyen, vita formában megbeszéljük. Tehát az a kérdés, hogy miben különbözik a többitől, és akkor elmondom, hogy mi itt az általános elképzelés erről. Az egyik különbség, amit fel szoktak hozni, az úgynevezett... Halló? Nem hallom. Az csak zaj volt akkor. Én ezt csak zajnak hallom. Tehát az egyik nagy különbség... Az egyik nagy különbség, amit kettős tagolásnak hívnak, ami azt jelenti, hogy a természetes nyelvben vannak elemi jelek, amik egy készlet, jeleknek egy készlete, amit használunk, ezek például beszédhangok. De a jelnyelvekben is vannak elemi jelek, amikből minden más jel fölépül. De ezeknek önálló funkciójuk nincsen. Tehát a beszédhangnak, ha véletlenül lehet egy olyan szó, ami egy hangból áll, de általában egy hang az nem alkot egy jelet, hiszen nem mutat, nem jelöl valami magától eltérő dolgot. És, tehát van egy jelrendszer, vagy bocsánat, van egy készlet, amik önmagukban nem jelek, és amik az összes többi jelet fölépítik, és ilyenkor beszélünk kettős tagolásról. Tehát van egy elemkészlet, ami nem jelek, hanem azoknak az alapelemei, összetevői, és van egy következő szint, ez a második része a kettős tagolásnak, ahol viszont a funkcióval rendelkező elemek, jelek vannak, amik ugye hangsorok, mint például a szótövek, meg szavak. Hát ez a kettős tagolás, ez, ami semmilyen más rendszerben nem nagyon megfigyelhető, különösen nem az állatok által használt kommunikáció. Tehát ez sajátosan emberi jellegzetesség, hogy van egy beszédhangkészletünk, és ez az alsó szint, és akkor erre rátevődik egy következő szint, hogy van a szókészletünk. A második különbség ez a produktivitás, jó, befejezem egy percen belül, produktivitásnak vagy kreativitásnak szokták hívni, tehát hogy olyan megnyilatkozásokat is meg tudunk alkotni, amit azelőtt még soha nem alkottunk meg, és másoktól se láttuk, vagy hallottuk. Ez nem igaz például azokra az állati kommunikációkra, mint ahogy a nagyon sok állat használ egymással, kommunikál egymással mindenféle módon, de nem tudnak olyan jeleket produkálni, vagy olyan közléseket adni egymásnak, amit még nem hallottak, vagy láttak volna szó szerint korábban, vagy ne hajtottak végre szó szerint. De nem tudják variálni, így lehetne tömören mondani, nem tudják variálni azokat a jeleket, amiket egymásnak adnak. És a harmadik, talán a legfontosabb a három különbség közül, az, amit áthelyezhetőségnek hívnak, ez egy elég hülye kifejezés, de abból azt jelenti, ezt sajnos ismerni kell ezt a szót, nem nagyon szerencsés kifejezés, ez azt jelenti, hogy az állítólag, vagy úgy tűnik, hogy az ember az egyetlen olyan lény, aki nem csak arról tud kommunikálni, ami abban a pillanatban az érzék szervei számára adott, tehát amiben benne van, amit éppen lát, stb. Mit jelent ez? Tudunk beszélni fiktív helyzetekről, hogy mi lenne, ha ez meg az történne. Tudunk beszélni múltbeli eseményekről, amik nincsenek már itt abban az értelemben, hogy semmi érzékelhető, tehát csak a múltban lehetett érzékelni. Vagy jövőbeli dolgokról is tudunk beszélni, holott azok nyilvánvalóan nincsenek jelen. Hát képesek vagyunk olyanokról beszélni, amikben nem vagyunk éppen abban a pillanatban jelen, és ez például az állatok nyelvére, vagy az állatok kommunikációra egyáltalán nem jelenző. Egy kicsit ilyenkor mindig elbizonytalanodom, mert vannak nagyon apró utalások és a szakirodalomban, és bizonyos jelek, amik arra utalnak, hogy a főemlősök között, mintha lett volna már rá példa, hogy előfordult volna, hogy mondjuk egy gorillával, akivel az ápolói, vagy a nem tudom én, a vele kísérletező személyek tudtak kommunikálni, mintha a gorilla már képes lett volna felfogni ilyen fiktív dolgokat, hogy ha jól viselkednél, akkor elvinnénk téged sétálni, vagy ilyesmi. És erre bizonyos jelek utalnak, de én azt mondom, hogy tehát elképzelhető egyébként, de semmiképpen sem jellemző olyan tömegesen és olyan látványosan az állati kommunikációt, mint az emberi. Tehát az, hogy néha esetleg rá tudunk venni egy gorillát, valószínűleg magától soha nem csinálná, de egy, hogyha már évek óta tanítjuk valamilyen kommunikációs rendszerre, akkor még akár ilyet is meg tudunk vele értetni, ezt én el tudom képzelni, és ez szerintem maximum gorilla, csimpánz, orangután, tehát nagyon korlátozott, az állatvilágnak egy nagyon picike kis része, de az emberi kommunikációra viszont nagyon látványosan és nagyon általánosan jellemző ez az áthelyezhetőség, tehát hogy nem csak a közvetlenül adó dolgokról tudunk beszélni. Jó, ez lett volna. Fogalmam sincs, hogy kell ezt most megszüntetni. Megtaláltam. Jó. És még mindig nagyon sokan itt vannak, látom. Jó, hát akkor köszönöm szépen, jövő héten találkozunk, és valamit ki